Vendégem továbbra is Varga Vivien, a Tatai Platán vezetője, és hát arról beszéltünk, hogy a száraz számvitel után jött a nagyon izgalmas és pörgős és különleges vendéglátás az életedbe. Közte volt azért még egy kitérő, mert hogy egy nagy tanácsadó cégnél voltál az adótanácsadó osztályon, pénzügy és adótanácsadással foglalkoztál, de aztán jött a vendéglátás, és akkor térjünk is rá erre, mert hogy 2017 az ilyen szempontból egy meghatározó pont volt az életedben. Visszatértél Tatára, és egy új fejezet kezdődött, mind a munka, mind pedig a magánélet szempontjából is?
Egyik követte a másikat, de igen, én már az egyetem alatt egy Big Four-nak dolgoztam.
És akár egy teljesen más úton is mehettél volna tovább, hiszen ez egy karriert irányt elindíthatott volna.
Abszolút, de oda is azért mentem, vagy azért választottam ezt a céget, mert nagyon szimpatikus volt az, hogy az adózási nemeket az első évben mint egy belső oktatás átveszik, tehát hogy nagyon sok olyan plusz ad szerintem a mai napig az a cég az új belépőknek is, ami rendkívül értékes, és hát most a kollégáim azt mondják, hogy nem biztos, hogy szerencsés, hogy egy ekkora multiban vagy egy ilyen rendszerben szocializálódtam, és ezek az alapok, amiket megkaptam, mint első komoly munkahely, de ez is egy más világ. Én ezt az adótanácsadást és tulajdonképpen pályázati tanácsadás volt az a rész, amin dolgoztunk, egy hétfős kis csapatban. Az a része nagyon jó volt, hogy kijárhattunk a cégekhez, hogy megismertük, hogy a különböző szektorok hogy működnek, akár a gépipari szektorok, akár a különböző ilyen elektronikai dolgok, vagy akár orvosi fejlesztések, úgyhogy tényleg ez is egy nagyon érdekes világ.
A vezetővé válásra készültél, vagy benne volt a pakliban?
Sose akartam vezető lenni.
Mégis belekeveredtél?
Mégis belekeveredtem, de
nehéz volt megugrani ezeket az akadályokat? Mert nyilván itt egy csomó akadályt is félre hát kell lökni azért előbb-utóbb.
Igen, én ugye fiatalon nőként bekerülni egy rendszerbe, ami azért nálam idősebbeket is felőrölt már, és végignéztem, hogy őröli fel őket a rendszer. Jót akarva, jó hiszeműen, alapvetően én nem vagyok egy konfrontálódó típus. A veszekedést ezt kifejezetten úgy kerülöm, és nem szeretem.
Voltak nehéz pillanatok akkor ezek szerint az elmúlt években?
Rengeteg, tehát főleg az elején ott tényleg minden nap arról szólt, hogy figyelek és tanulok, és nem tudom, hogy most akkor végül is ez hogy működik, és kinek a jó barátja, és melyik beszállító tényleg nem kapta, és ki az, aki kapta, és akár a friss árut, hogy most csak azt mondják, hogy nem volt, vagy tényleg nem volt a piacon, én nem vagyok ott a piacon, én nem látom. Úgyhogy az eleje az nagyon küzdelmes volt, akár a kollégákkal, akár így az összes üzleti partnerrel, hogy ki vagyok én, és hogy miért kérdezek.
És mi segített? Mivel tudtál átlendülni ezeken a kezdeti nehézségeken, meg rázós időszakon?
Hát azért van pár olyan kollégám, aki a mai napig ott van velünk, vagy velem, vagy tehát, hogy
te csapatban gondolkodtál.
A csapatban gondolkodtunk, abszolút. Voltak nagyon jó mentorok, akik segítettek. Jakab Filaci bácsi az elején így a szárnyai alá vett, fogalmazhatunk így is talán, és tényleg diktált, és mondta, és minden tudását olyan volt, mint hogyha próbálná ilyen minél rövidebb idő alatt átadni. Nem sokat tudtunk együtt dolgozni, bő évet dolgoztunk együtt, de Jakab Filaci bácsi meghalt karácsony előtt hirtelen, és pont egy vacsorát szerveztünk, előtte lévő nap még beszéltem vele, és tényleg ő mindenben próbált segíteni. A tányérrendelések, milyen tányérméretek vannak, mi a reális.
Olyan dolgok, amikre mi nem gondolunk, akik igen, betérünk egy étterembe.
Igen, hogy egy előételnek mire lehet tálalni, mire nem, mennyi váltás kell, hogyha 40 fő vendég jön, akkor hány pohárral számoljunk.
Tehát, hogy meg kellett tanulnod a szakmát, még akkor is, hogyha a háttérben vagy.
Így van.
És akkor mesélj arról is, hogy itt egy komplexumról van szó. Hány lábon álltok, és miért kell ennyi lábon állni?
Hát a Platán története az a Platán étteremmel indult, ami most Platán Bistro. És az évek, ahogy haladtak előre, lett egy szállásunk, utána pedig, ahogy szépen tényleg mentünk előre, lett egy street food éttermünk, a Korzó, ez ugyanúgy Tatán, és közben csatlakozott hozzánk Pesti István.
Ő a séfünk,
igen. Pesti Istvánt most már, mint executive chef hívjuk, hogy tényleg minden szegmensre rálát, és ő is egy borzasztó kemény munkát tett bele, és mi körülbelül egyszerre kezdtük el a munkát Istvánnal a cégnél. Az elejétől fogva jobban voltunk, ő engem egyből elfogadott, és szerintem elég maximalista, de látta azt, hogy én is, és hogy jót szeretnék. A cég érdekeit tartom, és a vendég érdekeit tartom leginkább szem előtt. Utána pedig ugye együtt dolgozva kialakítottuk az igényt, fogalmazzunk így, a Platán Gurmé étteremnek a megszületésére.
Tehát itt már a fine diningról
beszélünk. Igen. István mindig azt mondja, hogy ő olyan víziókkal jött vidékre, ő ugye Pesten élt és Pesten alkotott, szeretett volna vidékre jönni, de nem tudta, hogy pontosan hova.
És egy nagy neki... Budapest és vidék szembenállás van ilyenkor, a klasszikus régi nagyméretű ételek, vagy a fine dining, ami egy teljesen más vendégkört is vonz.
Talán most már azért ez így csökkent ez a különbség.
Ez talán mindig inkább az elején nehéz, amit meg kell ugrani.
És az, hogy nekünk van egy saját kertészetünk a város szélén, ez volt az egyik nagy hívószó István szemében, hogy nem csak a magára az étteremre lesz befolyása, hanem az alapanyagra is. És tényleg úgy működünk, hogy egy kertész csapat, egy kertészmérnök hölgy vezetésével nap mint nap azon dolgozik, hogy olyan kis levélzöldségek, olyan csírák legyenek, olyan mindenféle műföldi halandók szemében őrület, ami a séfnek megfelel, és amiből ők tudnak valami újat és megismételhetetlent alkotni.
Akkor megérkeztünk az izgalmas részhez, tartsunk egy kis szünetet, és hamarosan innen folytatjuk. Jó.